Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, amiképpen Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta azért, hogy azt megszentelje, megtisztítva a víznek fürdőjével az ige által, hogy majd önmaga elébe állítsa dicsőségben az egyházat úgy, hogy azon ne legyen szeplő, vagy sömörgőzés, vagy valami aféle, hanem hogy legyen szent és fedhetetlen. Úgy kell a férfiaknak szeretni az ő feleségüket, mint az ő tulajdon testüket. Aki szereti az ő feleségét, önmagát szereti. Mert soha senki az ő tulajdontestét nem gyűlölte, hanem táplálgatja és ápolgatja azt, miképpen az Úr is az egyházat. Mert az ő testének tagjai vagyunk, az ő testéből és az ő csontjaiból valók. Annak okáért elhagyja az ember apját és anyját, ragaszkodik az ő feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Felette nagy titok, ezzel én Krisztusról és az egyházról szólok. Hanem azért ti is egyen-egyen, kiki az ő feleségét úgy szeresse, mint önmagát, az asszony pedig meglássa, hogy félje a férjét. Az elmúlt három alkalommal már az egyház különböző képeit megvizsgáltuk, és ezek közül az első volt a Krisztus testekép. Akkor már utaltam arra, hogy majd itt a mennyasszony képnél majd vissza fog köszönni egy pár gondolat ezzel kapcsolatban. És akkor azt vizsgáltuk meg elsősorban, hogy mit jelent az egymás felé való szolgálat a Krisztus testében. Második alkalommal megnéztük Krisztus egyházát, a melkíséleki papságot, mint templomot, és azt vizsgáltuk meg, hogy mit is jelent a szolgálatunk Isten számára, milyen szellemi áldozatokat tudunk bemutatni az Úrnak, és az Úr népe között milyen szolgálatokkal tudjuk építeni egymást. És az elmúlt alkalommal pedig a gyülekezetet, mint menórát vizsgáltuk meg, mint a világ világosságát, aki a világ felé szolgál, és a Krisztustól kapott jó hírt, örömhírt, és ezeknek a velejáróit hirdeti és képviseli a világban. A mai alkalommal az egyház, mint mennyasszony képet fogjuk megvizsgálni, és ennek igazából az a különlegessége, hogy itt egy ilyen kettő szolgálatot láthatunk, de igazából a hangsúly azon van, hogy Jézus Krisztus mit tesz az egyházért. Hogy Jézus Krisztus hogyan munkálkodik a mennyasszony megszépítésén, tisztaságán, és ezt ennek a megértéséhez a korabeli zsidó hagyományokat és szokásokat fogom most segítségül hívni, mert ezek nagyon mélyen bele vannak ágyazódva a különböző újszövetségi történetekbe, és a mai időszakban is hasonló keretek között működnek a zsidó esküvői szokások. Némileg már sokkal jobban kiszínezve az elmúlt 2000 év különböző folklorisztikus elemeivel, illetve a zsidóságon belüli szakadás miatt vannak külön neológ, ortodox, askenáz és sefárd, vagy sefárd típusú esküvők. Ezeknek szépen már utána lehet nézni. De nagyon sok minden ebből az ősi mennyegzői szokásból megmaradt a zsidó közösségekben, és a babiloni Talmud is az 5. században nagyon hasonló eseményeket és történéseket ír le az egyik traktátus alapján, amik az Új Szövetségben is megjelennek. A felolvasott igeszakaszban az egyház titkáról olvashatunk. Azt olvashatjuk, amikor Pál befejezi ezt a nagyívű tanítását, és ezt a férj és a feleség kapcsolatán keresztül mutatja be Krisztus és az egyház kapcsolatát, akkor azt mondja, hogy felette nagy titok ez. Sok helyen van szó az Új Szövetségben titokról, de itt kifejezetten úgy beszél erről Pál apostol, hogy ez felette nagy titok. Egy olyan titokról van szó, ami még a titkok között is, ami az Új Szövetségben van, akár a hétgyülekezet titka, a hétcsillag titka, a hitnek a titka, a nagyparáznak titka, stb. Rengeteg ilyen titok van az Új Szövetségben. Ez ezek közül is kiemelkedik, mert egy nagyon különleges és mély jelentőségű és tartalomról beszél itt az apostol. Krisztus és mennyasszonya kapcsán egy veszélyre szeretném felhívni a figyelmet, és egy korábbi szolgálatomban is utaltam már rá, hogy amikor Krisztus és a mennyasszonya kapcsolata képét vizsgáljuk a Szentírásban, vigyázni kell arra, hogy a józan gondolkodástól ne térjünk el, és ne menjünk át egy ilyen szirupus változatba ezzel kapcsolatban, tehát nem ilyen édes élet kategóriáról beszél itt a Szentírás, hanem egy olyan misztikus, titokzatos egységről, ami Krisztus és az ő megváltottai között van. A bibliai analógiában nagyon sok képet találhatunk Jézus Krisztussal kapcsolatban, és az egyik ilyen leggyakoribb kép az Új Szövetségben az Ádámnak a képe. Emlékezhetünk rá, hogy a római levél is beszél erről, hogy Krisztus az utolsó Ádám, vagy második Ádám. Ő az, akit a Biblia hasonlóan ábrázol, mint Ádámot, és ennek megfelelően az egyház, mint Évának a képe jön be. És ha megnézzük ezt az ige szakaszt, akkor nagyon sokszor visszaköszönnek ezek a párhuzamok. Például ahogy Ádámból vétetett Éva egy elalvás után, ugyanúgy Krisztus halálában megszületik az egyház. Itt Pál írja is, hogy az ő csontjából és az ő testéből valók vagyunk, szinte ugyanazt írja, amit Ádám mond a Édenben, hogy testemből való, csontomból való. Tehát nagyon hasonlóan szerkesztő össze, és mégis azt mondja Pál, hogy ez egy titok, és itt az egyházról beszél. Tehát amikor ezekről a misztikus dolgokról olvashatunk itten, akkor láthatjuk, hogy Pál apostol bizonyos ószövetségi történeteknek egy sokkal mélyebb jelentőséget tulajdonít, és ő tényleg nem lépi át azokat a kereteket, amelyek ennél a magyarázatnál szükségesek. Nekünk sem szabad túllépni ezeken a kereteken. A mennyegzői rendszer az első században, amelyről szeretnék ma beszélni, és megpróbáljuk ezt az egész mennyasszony történetet jobban megvizsgálni és megérteni, illetve hogy Pál apostol mit is ért azon, hogy végül a hívő Krisztusnak a mennyasszonyai, de ugyanakkor ő a fej, és mi vagyunk a test. Ezek nagyon élénk és erős képek, de ahhoz, hogy megértsük, nézzük meg néhány dolgot. A zsidó mennyegzői rendszernek az első lépése az mindig az volt, hogy a mennyasszonynak a megvásárlása. Volt egy atya, aki elhatározta, hogy a fia számára szerez egy mennyasszonyt. Ez a zsidóságban ez odáig is elment, hogy már sokszor a gyermekeknek a megszületése után nem sokkal a szülők elhatározták, hogy kinek lesz a felesége vagy a férje. Tehát már egészen kisgyerekkorban eldőlt, és egészen eltelt 18-20 év is, mire a szülők összeadták a két gyermeket, akik lehet, hogy addig soha nem is látták egymást, vagy nem is találkoztak egymással. Éppen ezért van a mai zsidóságban is ez a liberálisabb megközelítés, mert ott még abban az időben is, amikor a magyar törvények tiltották a válást, az egyházi törvények, a zsidóságban akkor is lehetséges volt a válás, pontosan emiatt, mert különböző vállókok szerepelnek a mózesi törvények alapján, és ők azt természetesen megtartják mind a mai napig. Mindjárt megnézzük, hogy ez hogyan történt a gyülekezet esetében. Utána következett a felkészülési időszak. Ez az az időszak volt, amíg a mennyasszony és a vőlegény elérték azt az érettségi kort, amikor már készülhettek a házasságra, már megmondták nekik, hogy lesz férj, feleség, stb. És az az időszak, ahogy mondtam, akár egy évtől 10-15 éves időszakig is terjedhetett, de az volt a különlegesség, hogy egy év volt a minimum. Ugyanis ebbe az egy évbe kellett kiderülni annak, hogy a mennyasszony tiszta vagy tisztátalan. Mert egy éven belül gyermeket szült, akkor lehetett tudni, hogy nem volt tiszta a mennyasszony a házasságkötés előtt. Hát, és ha megnézitek a Jézusnak a születését, ott is azt olvassuk, hogy egyes volt Mária Józseffel, de még nem jött el a mennyegzőnek az ideje, és viseletesnek találtatott. És József, ő egy, úgy ír az ige, hogy egy istenfélő ember volt, és nem akarta gyalázatba hozni Máriát, és titokba akarta elbocsátani. Hát kiderült ez alatt a jegyesség időszak alatt, hogy Mária bizony valamilyen úton, módon teherbe esett. Aztán, amikor a felkészülési időszak megtörténik, akkor utána következik, amikor minden készen van, akkor váratlanul megérkezik a vőlegény. Az, hogy a vőlegény mikor jött, az csak sejteni lehetett az előkészületekre, de pontosan nem lehetett tudni, hogy mikor érkezik meg a vőlegény, és a vőlegény elvitte a mennyasszonyt az atyai házba. Ez volt a harmadik lépés, és a negyedik pedig maga a szertartás és a mennyegző, ami két részből állt. A szertartás rész az a gyakorlatilag ilyen szűkebb családi kör volt, ahol szinte csak a tanúk, vagy esetleg a legközelebbi hozzátartozók voltak jelen, és azt követte egy hatalmas lakoma, ami ha özvegyasszonyok esetében mondjuk valaki újraházasodott, akkor 3 napig tartott, első házasság esetében ez 7 napig tartott, vagy ha annyira gazdag volt az illető, akkor még akár 7x7 napig is tarthatott. Ilyenkor a férjnek, illetve a feleségnek, de elsősorban a férjnek nem lehetett dolgozni, még hogyha kötelező volt, akkor se mehetett dolgozni az esküvő időszak alatt. És utána következett majd a mennyegző, és erre a mennyegzőre előtte kiküldték mindenkinek a meghívókat, és erre a mennyegzőre jöttek el a hivatalosak. Tehát a hivatalosak és a meghívottak az nem azonos a mennyasszonnyal. Ezt az elején látni kell, hogy sokan keverik a meghívottakat a mennyasszonnyal, de nem az két külön csoport. A nász nép sohasem azonos a mennyasszonnyal, ezt a magyar történetekből is jól tudjuk. Hát ez az első századi mennyegzői rendszer, és ezeknek a nyomait fogjuk most megnézni a Újszövetség többi részében. Az első és legfontosabb dolog, amit említettem, az a mennyasszonynak a megvásárlása volt. És ha megnézzük az Efézusi levélnek ezt az 5. részének felolvasott szakaszát, ott az egyháznak a múlt, jelen és a jövő elhívása mind bennem van. Majd mindjárt fogunk erről beszélni. Az első lépés a mennyasszony megvásárlása volt, és azt látjuk, hogy az atya elhatározta, hogy egy mennyasszony szerez a fiának. Ezt olvassuk Jézus példázataiban is, és azt olvashatjuk, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Abban az időben a mennyasszony pénz általában vagy anyagi javak voltak, vagy pedig olyan nagyon drága értékes holmik, amivel a vőlegény, illetve az atya elkötelezte magát a másik család számára, hogy a mennyasszonyt az ő családjába fogadja, és itt azt láthatjuk, hogy az atya a legdrágábbat, a saját fiát adta azért, hogy ez az esküvő létrejöjjön, hogy ez a mennyegző létrejöjjön. Tehát az atya ennél többet nem tudott adni. A lehető legdrágábbat adta. Egy példázatban ez úgy is visszaköszön, amikor Jézus a Máté 13-ban beszél a példázatoknál, hogy egy kereskedő, hogy ezt az igazi öngyöt meglelje, mit csinált? Mindenét eladta. Mindentől megszabadult, hogy ezt a nagyon értékes és drága gyöngyöt megszerezze. És az Efézus levél 5. rész 25. versében olvashatjuk, Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta azért. Tehát Jézus Krisztus saját magát adta a mennyasszonyáért. Ez a legmagasabb rendű kifejezési formája a szeretetnek az új szövetségben, amikor Isten emberré lesz, és a legdrágábbat, a saját életét teszi le a mennyasszonyért. Éppen ezért nagyon drága és értékes számára a mennyasszony, ezért tesz meg mindent a mennyasszonyért a Messiás, mert a saját vérével, tulajdon vérével szerezte meg, és nem ilyen különböző tucatárúval vagy kínai bizsúval, hanem a legdrágábbat adta a saját életét. Tehát a mennyasszony megvásárlása így történt meg, hogy Krisztus meghalt a kereszten, és az életét adta az egyházért. Aztán következik a felkészülési időszak. Ahogy mondtam, ez egy hosszabb időszaknak, időintervallumnak tekinthető. A Pál apostol írását mindjárt mondom, de itt két dolgot látni kell a felkészülés kapcsán. A felkészülés kapcsán a mennyasszonyt úgy készítették fel, hogy elkészítették az anyai teendőkre és a feleség szerepére. Főzés, mosás, takarítás, varrás, stb. Ahogy a derékasszony történetében is le van írva. Ahogy mondtam, ez egy hosszabb időszak volt. A férfiak számára viszont volt egy nagyon fontos dolog, két nagyon fontos dolog volt. Az egyik, hogy munkába álljon és dolgozzon, tehát legyen egzisztenciája, amivel a családját el tudja tartani. A másik pedig az, hogy lakást kellett építenie. El kellett készíteni azt a házat. Lehet, hogy az atyai házban volt csak egy kicsivel arrébb, hogy Ábrahám sátra mellett is ott volt Izsáknak a sátra, és külön volt Rebekával. Lehet, hogy az atyai háznál volt, egy külön ingatlant kellett építenie neki, és amikor ezek úgy szépen elkészültek, meg megvolt minden, akkor láthatjuk azt, hogy a vőlegény eljön a mennyasszonyért. A 2 Korintus 11.2.3-ban azt olvashatjuk, hogy mert isteni buzgósággal buzgok értetek, hisz eljegyeztelek titeket egy férfiúnak, mint szeplőtlen szüzet, állítsalak a Krisztus elé. Félek azonban, hogy amiként a kígyó a maga álnokságával megcsalta Évát, aként a ti gondolataitok is megrontatnak, és eltávolodnak a Krisztus iránt való egyenességtől. Pál megint hozza Évának a képét az egyház mintájára, hogy az első bűnesetnél is Évát a kígyó bűnbe vitte, és végülis az egész emberiséget bukásba sodorta, és kiszolgáltatta a sátán uralmának. Ugyanígy fent áll most is az új szövetség egyházban a veszély, hogy a gyülekezetek inkább a sátán felé hajolnak, és nem a vőlegényüket, nem Krisztust kezdik el követni. Nagyon érdekes a szeplőtlen szűz kifejezés itt, mert tudjuk azt, hogy Jézus Krisztus a törvényhez hogyan viszonyult. Azt mondja az írás, hogy Jézus Krisztus nem azért jött, hogy a törvényt eltörölje, hanem hogy betöltse. És van egy ószövetségi törvény a főpapokkal kapcsolatban, amit Krisztusnak szintén be kellett töltenie. Ez pedig a 3 Mózes 21.13-ban olvashatunk a főpapokról házasság kapcsán. Hajadont vegyen feleségül, özvegyet, elűzöttet, megszeplősítettet, paráznát, ilyeneket el ne vegyen, hanem hajadont vegyen feleségül az ő népe közül. Krisztusnak ezt a törvényigét is be kellett töltenie, hogy ő csak hajadont vehetett feleségül. Tiszta, szeplőtlen tüzet. Tüzet. Meleg van. És itt van egy kis teológiai gubanc és vita, mert a különböző biblia fordításokban a fiatal lány, a hajadon, a szűznek a kifejezéseit, hol így fordítják, hol úgy fordítják. Elég csak a Immanuel proféciára gondolni, hogy íme a szűz fogam méhében, és akkor ez máshol már fiatal lányként jelenik meg. Itt annyiból nincs probléma, hogy a Héberben a fiatal lányra, a szűzre és az eladósorban lévő lányra három kifejezés van. A nára, a betulach, illetve az álma. És ez mind a három tulajdonképpen abban az időben azt jelentett, hogy eladó sorban lévő szűzlány, mindegy, hogy melyik kifejezést használjuk, ez ugyanazt jelentette, hogy még egy lány, aki nem élt együtt férfival, és készen áll a házasságra. Rebeka történeténél egy ige szakaszon belül mind a három kifejezésre találkozunk, amikor Rebekáról van szó. Hát itt egyértelműen olyan személyről van szó a főpapok esetében, aki csak hajadon és szűz lehetett. Hát a felszentelt Isten olajával felkent főpap semmilyen tisztátalan dologgal nem kerülhetett közösségbe és kapcsolatba, a vérvonalába sem hozhatta be ezeket a tisztátalan dolgokat, erre isteni parancs és előírás volt. Itt elgondolkoztam egy kicsit azon, amit Pál apostol ír, hogy hogy tekintett a gyülekezetre. Krisztus úgy tekintett Pál a gyülekezetre, mint Krisztus mennyasszonyára, és ő így is gondolkodott róla. Ő attól féltne, hogy a gyülekezet beszennyezze magát, bepiszkítse magát, és azért, ha ismerjük az igét, tudjuk, hogy Korintusban volt mit takarítani, igaz? Hát Korintusban azért ott bőven szennyezték ezt a krisztusi ruhát, ezt a krisztusi mennyasszonyi ruhát, és én is elgondolkoztam azon, hogy amikor egy gyülekezet begyűrt vagyunk, hogy eljövünk istentiszteletre, hogy mi az, ami motivál bennünket, mi az, ami úgy igazából foglalkoztat minket, hogy szépítsük, csinosítsuk ezt a ruhát, vagy esetleg egy-két koszt, meg foltot, meg ilyeneket felteszünk még hozzá. Nagyon fontos az, hogy ezt megvizsgáljuk a saját életemben is, de valamennyünk életében, amikor Isten népe közé jövünk, Isten népe között szolgálunk, akkor bennünk van ez a vágy, hogy tisztítani Istennek a népét. Itt most nem beteges bűnkeresésről beszélek, hanem arról, hogyha valamit látok, valamit tapasztalok, vagy hallok, vagy látom, hogy valami nem egyenes, nem krisztusi, akkor a szelídség lelkével útba igazítani azt a testvért, bátorítani, segíteni őt, lehet, hogy tudatlanságból teszi, de ha esetleg szándékosan is, akkor oda menni hozzá, segíteni neki, helyreállítani. Ez fontos, hogy ez nem egy apostoli kiváltság elsősorban. Az apostoli kenet erre is van, és sokszor radikálisabb eszközökkel is megtették ezt. De a szelídség lelkülete, a héten volt is erről szó, a különböző gyümölcsök kapcsán. Nagyon jó, hogyha működne egy gyülekezetben és egy közösségben, és akkor egy kicsit együtt is úgy csinosírgatnánk, szépírgetnénk magunkat. A világnak nagyon nagy szüksége van arra, hogy egy nagyon erőteljes, tiszta, szent egyház működjön már itt a Földön is, mert annak vonzása van, annak kisugárzása van. Arról meglátszik, hogy Krisztusnak a vőlegénye, és Krisztushoz tartozó dologról van szó. És az Efézus 5, 26, 27 és 29. versében ezt gyakorlati módon is megtaláljuk, hogy Krisztus hogyan is szépíti, hogyan is készíti fel az ő mennyasszonyát, és látni kell, hogy a gyülekezet megtisztítása az nem ilyen földi, emberi, testi dolgokon múlik. Ahhoz természet fölötti dolgok kellenek. Egy természet fölötti dolgot, amikor próbálunk helyre rakni az életünkben, az mindig természet fölötti forrásra van szükség. Az emberi jó szándék, jó akarat lehet, hogy kell hozzá esetleg, de azzal nem tudunk elérni semmit. Nagyon fontos, hogy krisztusi módon tudjuk ezt a dolgot végrehajtani. Nézzük, hogy mit is olvasunk itt az igében. Jézusról, hogy azt megszentelje, megtisztítván a víznek fürdőjével az ige által. A cél a megszentelődés. Krisztus soha nem érivel kevesebben, mint a 100%-os szentséggel. Már az Ószövetségben is ki lehet nyilatkoztatva, hogy szentek legyetek, mert én szent vagyok. Tehát Krisztus munkája a gyülekezetben, és ezzel a mi munkánk is a gyülekezetben, hogy a megszentelődés segítsük elő. Nagyon fontos, hogy a megszentelődés útján járjunk és maradjunk, hiszen meg van írva, hogy szentség nélkül senki sem fogja meglátni az Urat. Azt is olvashatjuk, hogy megtisztítván a víznek fürdőjével az ige által. Nagyon sok kommentár itt a víz fürdőjével az ige által, nagyon sok kommentár érdekes módon a bemerítésnek a vizét hozza itt, de egyértelmű a szövegből, hogy itt nem erről van szó. Itt nem a keresztségről van szó, nem a bemerítésről van szó, hanem az ige által történő vízfürdővel, vagyis ahhoz, hogy a mennyasszony ebben a felkészülési időszakban Krisztushoz hű módon tudjon megmaradni és megtisztuljon, az Isten az igét használja. Nagyon fontos, hogy az Isten igéhez való viszonyunk meg fogja határozni a mennyasszonyhoz való viszonyunkat is. Ha nem az ige fogja meghatározni a gondolkodásmódodat, a beszédedet, az értékrendedet, akkor ez meg fog látszani a viselkedéseden és a gyülekezethez való hozzáálláson is. Sokat beszéltem már erről, de szeretném még egyszer megismételni, hogy a Biblia olvasás az egy nagyon drága érték és nagy kincs. Még most megtehetjük szabadon. Most még lehet, most még tanulhatsz igéket, most még tanulmányozhatod az írást. Nem biztos, hogy elég lesz majd a reggeli meg az esti csendesség, ami fontos, meg áldásos dolog, hanem hogy legyél tele igével, legyél tele Isten beszédével, és legyenek benned ott azok a rémák, azok a személyes kijelentések, amik a mindennapi életben segítenek Istentől való módon eligazítani. És a ige általi megtisztulás az azért is fontos, mert az igét, és Sanyi is beszélt majd, a tükörhöz hasonlítja az ige, hogy belenézünk, meglátjuk magunkat, és így tudunk elváltozni a szellem által dicsőségről dicsőségre. Ez a krisztusi karakter, ez a homo christianus, csak így fog meglátszódni rajtunk, hogyha valóban Isten igéje van bennünk, és engedjük, hogy elkezdjen bennünket formálni. Nem ilyen beteges törvényimádó módon, hanem hogy a Szentlélek szabadságában adja Isten az ő kijelentéseit. És a cél, hogy önmaga elé állítsa a dicsőségben az egyházat, úgy, hogy azon ne legyen szeplő, vagy sömörgőzés, vagy valami afféle, hanem hogy szent legyen és fedhetetlen. Ez a végső cél, és már nem sokára erre is rá fogunk térni, hogy Krisztus maga elé tudja állítani az egyházat, abban a dicsőségben és hatalomban, ami ennek ő a világ kezdete óta ezt megalkotta, előre látta és előre elkészítette a ezzel kapcsolatos dolgokat. Két kifejezést találunk itt, az egyik a szeplő. Ez igazából egy olyan kifejezés, ez nem a klasszikus szeplőre vonatkozik itt most, hanem egy ilyen szennyfoltra, vagy ilyen bekoszolódásra vonatkozik. Vagyis minden olyan dologra, ami a mennyasszonynak a szépségét elcsúfítja. És ez nagyon sokszor az eredeti szövegben is ilyen nem feltétlenül fizikális, hanem erkölcsi tisztátalanságra utal. Hogy valami beszennyeződés van. Nem véletlen, hogy a Jelenések könyvében párhuzamban van mindig állítva a hamis parázna Babilon és a báránynak a mennyasszonya, mert a kettő között óriási különbség van, és szinte a két ellentétpárt figyelhetjük meg ezzel kapcsolatban. A sömörgőzés pedig egyszerűen ráncot jelent. Szó szerint egy olyan kifejezés van itt a klasszikus görögben, arra használták, hogy nem látszik rajta az idő. Hát nem látszik, tehát gyakorlatilag kortalan. Egy olyan mennyasszony lesz majd Krisztus előtt, ami nem egy ilyen 96 éves értsétek jó vasorú bába lesz, hanem egy kortalan, gyönyörű szépséggel megáldott és egy gyönyörűen csillogó hófehér ruhába felöltözött mennyasszonyt akar Krisztus maga elé állítani, ami szentségben és fedhetetlenségben fog lenni. Ezeknek a folyamatait éljük meg most. Azt is látni kell, hogy jelenleg az egyház a Földön ezt nem fogja tudni elérni. Ezért lesz majd ennek a felkészülési időszaknak egy olyan fázisa a mennyben, amikor majd Jézus még az utolsó maradék ráncot, szeplőt, sömörgőzést, mindent el fog majd tüntetni, hogy egy teljesen megtisztult, büntelen, Isten imáratára, tiszteletére felkészített mennyasszonnyal találkozzunk. És még itt kiegészíti azzal az apostol, hogy ápolgatja is, táplálgatja is. Itt a táplálgatás nagyon érdekes, mert ez szó szerint melengetést jelent. Tehát, hogy Krisztus nagyon szereti az egyházat, melengeti. Jó lesik az egyházával lenni Krisztusnak. És hiszem azt, hogy mi is akkor érezzük jól magunkat a gyülekezetben, hogyha Krisztus itt van közöttünk, igaz? Hogy megmelenget minket, átölel bennünket, ha sírunk, megvigasztal, ha bátorításra van szükségünk, jól megbátorít bennünket, valamikor megteszi ezt személyesen az ő szellem által, valamikor egy testvér küldőre hozzánk, de nagyon fontos, hogy Krisztus így ápolja az egyházát. És pont a karizmák kapcsán merül fel bennem ez is, hogyha egy gyülekezetben nem engedik a különböző ajándékokat működni, akkor hogyan tudnak a testvérek egymás felé szolgálni? Mi az az erő, az a hatalom, amellyel tudják ezt a fajta építő folyamatokat, a megszentelődésnek, a megigazulásnak a különböző fázisaival belevinni a gyülekezetet, és elősegíteni annak a megérését az elragadtatásra. Tehát ez volt a felkészülési időszak, amikor ezek az események zajlanak, és jó látni azt, hogy nem kell magadat kivonni ezek alól. Engedni kell azt, hogy amikor Jézus rámutat egy pontra az életedbe, rámutat egy bűnre, egy hiányosságra, akkor engedelmeskedjél neki. Fogadd el. Lehet, hogy fájó lesz, lehet, hogy kellemetlen lesz, lehet, hogy cikinek is érzed, de ha az Úr rámutat, akkor engedelmeskedjél neki. Ha emberekkel kell rendezni kapcsolatot, engedelmeskedjél Krisztusnak. És miután ez a folyamat zajlik, közben a vőlegény készül visszajönni, megépíti az atyai házat, és készül visszajönni a mennyasszonyáért. A János 14.2.3-ban azt olvashatjuk, az én atyámnak házában sok lakóhely van. Ha pedig nem volna, megmondtam volna nektek, elmegyek, hogy helyet készítsek nektek, és ha majd elmegyek és helyet készítek nektek, ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Nagyon jól ismert igeszakasz ez. Itt a vőlegény hangját halljuk, aki elmondja az apostoloknak, hogy vissza fogok jönni, de előbb elmegyek és helyet készítek. És ez a helykészítés nem azért tart ilyen sokáig, mert Jézus nem könnyű szerkezetes házat épít, hanem azért, mert azt szeretné, hogy minél többen megtérjenek. Minél többen csatlakozzanak a mennyasszony gyülekezethez. Minél több megtérés, minél drágább lelkek jussanak Isten királyi uralma alá, fogadják el a kegyelmet, és Jézus mindig ezért vár. Érdekes a Jelenések könyvében, amikor Jézus mondja, hogy hamar visszajövök, akkor ott az eredetiben nem az időre, hanem a sebességre vonatkozó szóban. Tehát Jézus gyorsan fog visszajönni. Itt elsősorban erről beszél az ige, és tényleg egy szempillantás alatt fog majd megtörténni, egy atomnyi idő alatt a szenteknek az elragadtatása, és ekkor történik meg az az esemény, hogy a vőlegényi visszajön a mennyasszonyáért, és elviszi magával az atyai házba. Erről olvashatunk az 1 Korintus 15-ben, a 1 Tesszalonika 4.13-18-ban is, ezekről korábban már volt szó, ezekre most igazából nem térnék ki. Itt csak azt szeretném hangsúlyozni, hogy Jézus eljön, és itt azt mondja, hogy magamhoz veszek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Innentől kezdve, amikor az esemény megtörténik, innentől kezdve Jézus és az egyháza önmagától elválaszthatatlan egységet képez. Tehát ha Jézus a mennyben van, akkor a gyülekezet is ott van. Ha visszajön az 1000 éves királyságot megalapítani, akkor a gyülekezet vele lesz. Ha visszamegy, és az új ég és az új föld után, mint az aranyváros majd le fog szállni, és Krisztus ott lesz benne, a mennyasszony is ott lesz vele együtt. Innentől kezdve szétválaszthatatlan egységet alkotnak, és ebbe a mennyasszony csoportba nem tartoznak bele a majd az üdvtöltéleti korszak után a korábban a lelkiismeretükben megítélt és üdvözült pogányok, illetve a feltámadt ószövetségi szentek sem. Ők is üdvösséget nyernek, de ők nem a mennyasszony, illetve Krisztus népéhez tartozók lesznek. Ők egy más kategóriát fognak majd képviselni. Ők lesznek főleg hivatalosak majd a báránynak a mennyegzőjére. Majd néhány igét fogunk ezzel kapcsolatban nézni. Miután megtörténik az elragadtatás, reménységünk szerint a nyomorúság előtt fogjuk átélni ezt a kiváltságos eseményt, mindazok, akik megtértünk és újjászülettünk. Befejeződik a mennyasszonynak a végső felkészítése és megtisztítása, hogy a bárány mennyegzőjét meg tudják ülni, illetve a szertartáson részt vegyünk. A 2 Korintus 5.10-ben olvashatjuk, mert nekünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszék előtt, hogy ki megjutalmaztassék a szerint, amiket a testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt. Itt nem az üdvösségünkről van szó, hanem arra a cselekedetekről, amelyeket itt a földi életben végrehajtottunk. Ezek közül lesz jó is, lesz rossz is. A jó cselekedetek azért lesznek hasznosak, mert ezek később, ha ezek a megigazulás cselekedetei lesznek, vagy a megigazulásból fakadó cselekedetek, amelyek kiállták a bírói próbát, a görög szó erre utal, akkor ezek a mennyasszony ruháját fogják díszíteni. És ezért érdemes elgondolkozni azon, hogy ezeket a díszeket mi ebből viszünk-e, ha igen, viszünk, mennyit viszünk, vagy csak úgy gondolkodunk, hogy hát mindegy, hogy csak legyünk bent a mennybe, kúszunk be valahogy ott a küszöb alatt, azt se bánom, hogyha tiszta por, mocsok, sár vagyok, semmi nem számít, csak ott legyek ott a sarokba. Ez egy nagyon torz és rossz gondolkodás volt, mert az egész hívő életet tönkre fogja tenni. Így nem szabad gondolkodnod, ha új szövetségi hívő vagy. Hát ez a legfontosabb, hogy Krisztus ítélésszékét megállunk, és még a római levél azt is sejteti, hogy mindenki maga fog számot adni magáról Istennek. Érdekes dolog ez, hogyha több 100 millió ember elragadtatik, akkor hogy meg mennyi idő lesz rá? Ezen azért nem kell problémázni, mert a mennyben nincs idő. Itt a földön zajlanak majd az események még közben, de ott a fent időtlenség van, az Úr meg ráér. Tehát szépen majd ott mindenki sorra fog majd kerülni, és nem ilyen tesztlapok meg kérdőívek lesznek, hanem ott majd személyesen Isten végig fogja az életünket vizsgálni. És nagyon érdekes lesz ebből a szempontból is, hogy most értettem meg igazából ezt az igét, hogyha valaki tehetné jót, de nem cselekszi, bűne az annak. Tehát a mulasztásainkért is majd számot kell adnunk, nem csak a rossz dolgokért. És a másik ismertebb igeszakasz az 1 Korintus 3.14-15. Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített a krisztusi alapra, megmarad, jutalmát veszi. Ha valakinek a munkája megég kártval, ő maga azonban megmenekül, de úgy, mintha tűzön keresztül. Itt is hasonló a kép, itt Pál világosan lefekteti, hogy egyetlen egy alap van, ez maga Jézus Krisztus, és erre az alapra minden hívőnek építkezni kell. És azon a napon, amikor megtörténik az elragadtatás, és Krisztus ítélőszék elé állunk, akkor az a nap, mint egy tűzben fog megjelenni, ez mindig az ítélet a Bibliában a tűz, a mi Istenünk megemésztő tűz, és minden olyan dolgot meg fog semmisíteni, el fog égetni, ami nem Isten szerint való volt, ami nem értékálló, mint az arany, az ezüst vagy a drágakő, hanem széna, szalma, pozdória, ezek a teljesen értéktelen cselekedetek, és lesznek olyan cselekedetek, amik előttünk fognak járni, és a Isten királyságában jutalmunkat fogjuk venni. Nagyon érdekes, ha megnézitek az új szövetségi jutalmazásokat, akkor nagyon sokan ilyen hatalmas dologra gondolnak, hogy létrehozok 800 gyülekezetet, bemerítek 20 ezer embert, lesz egy 40 ezer fős meg a csörcsöm, de ha megnézitek a Bibliába például, olyan jutalmak vannak, hogy azért kap például valaki koszorút, mert vágyva várja Jézus visszajövetelét. Ha óriási dolog ez, ha belegondoltok? Hát vágyva várja, úgy is lehet Jézus, hogy leülök és imádkozom, hogy Uram, jöjj vissza, igaz? Semmi hatalmas dolog nem történik, de Isten mégis látja az ember szívét, hogy jön egy időszak a föld történelmében, és ez jelenleg szerintem is most, jelen, szerintem most van, amikor Jézusnak a visszavárása vagy vágyakozás Jézus visszajövetele után nem természetes dolog. A hívők belemerülnek a mindennapi élet gondjaiba, bajaiba, problémáiba, a gyülekezetek sorvadnak, nem működik az evangelizáció, stb. Stb. És ilyenkor bizony kevés olyan hívő van, akinek azon jár lesz, hogy Úr Jézus, kérlek, jöjj hamar, és nem megszokásból mondják az alkalom végén, hogy igen, jöjj el, Uram Jézus, hamar. Tehát a mennyasszonynak a felkészítése ezekkel az aktusokkal záródik, amikor Krisztus végleg minden szennyet, tisztátalanságot, mocskot kiéget az egyházból, és innentől kezdve egy szent, tökéletes és tiszta mennyasszonyként fog majd állni előtte. Ezután következik a szertartás és a mennyegző. Itt két látásmód van a keresztény írásmagyarázat történetében. Mindkettőről fogok egy kicsikét beszélni. Az egyik közelebb áll hozzám, de nem mondom, hogy biztosan igazam van benne. Ez a jelenlegi megértésem ebben a dologban. A Jelenések 19.6.9-ben azt olvashatjuk, hogy és hallám, mint egy nagy sokaság szavát, és mint egy sok vizek zúgását, és mint egy erős mennydörgések szavát mondván. Halleluja, mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a mindenható. Örüljünk és örvendezzünk, és adjunk dicsőséget neki, mert eljött a bárány mennyegzője, és az ő felesége elkészítette magát. És adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba, mert a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei. És mondta nekem, írd meg, boldogok azok, akik a bárány mennyegzőjének vacsorájára hivatalosak. És mondta nekem, ezek az Istennek igaz beszédei. Ahogy mondtam, két álláspont van a korabeli mennyegzői rendszer miatt, és az egyik az, hogy a mennyben, amiről most itt olvasunk, itt tulajdonképpen a mennyegzői szertartás következik be, amikor a tanúk, illetve a jelenlévőknek a jelenlétében megtörténik a hivatalos összeadása a báránynak és a mennyasszonynak, és ezután ők már mind férj és feleség, idézőjelbe, visszatérnek a földre, felszámolják az antikrisztusi királyságot, és elkezdik az ezer éves országlást Krisztussal, a feltámadottakkal együtt, és a báránynak a ünnepi lakomája tulajdonképpen a földön lesz. A másik elmélet pedig azt mondja, hogy itt a bárány mennyegzője is a mennyben lesz, akárcsak a lakodalom. Ahogy mondtam, mindkettő mellett vannak pro és kontra érvek. Én hozzám közelebb áll az, hogy a földön lesz a mennyeg, a lakodalom. Nem csak azért, mert több igét találtam erre, mint a másikra, hanem ha a Jelenések könyvének a szerkezetét megvizsgáljuk, és a ószövetségi szentek is részt vesznek ezen a mennyegzőn, ahogy több prófécia is szól erről, azok csak az ezer éves királyság kezdetén támadnak fel, és ez egy földi esemény lesz, itt pedig már itt még a mennyben vagyunk. Tehát nem tudnának részt venni a bárány mennyegzőjén, ha a mennyben lenne, mielőtt nem támadtak volna fel, jelenlegi megértésem és látásom szerint. És majd mindjárt ki fogok térni majd a földi eseményekre. Itt van egy nagyon fontos dolog, amit szerettem volna kiemelni itt a mennyasszonnyal kapcsolatban, mert úgy láttam, hogy sok keresztény fejében, meg ahogy olvasgattam ilyen különböző bejegyzéseket, egy nagy kavarodást láttam. Itt azt olvashatjuk, hogy a szenteknek az igazságos cselekedetei a fehér gyolcs. Itt az igazságos cselekedetek szóra a megigazulás az alapszó a görögben. Itt egy olyan kifejezés van, amit bírósággal kapcsolatban is használ az ige, vagyis egy olyan cselekedetekről van szó, amik kiállták úgymond egy bírósági próbát. Tehát keresztül ment egy olyan eljáráson, és tudjuk, ez a Krisztus ítélőszék előtti bíráskodás volt, ami kiállta a tűz különböző ítélet próbáját, és méltónak bizonyult arra, hogy a mennyasszonynak a ruháját díszítse és ékesítse. A nagy problémát az szokta okozni, hogy hívő körökben helyesen azt tanítjuk teljesen világosan, hogy hitáltal van üdvösségünk, cselekedetek nélkül. Ez teljesen világos, ehhez kétség nem fér. Ugyanakkor sokan ennek az ürügyén berendezkednek egy olyan gondolkodásmódra, hogy hát ha én nekem hitáltal üdvösségem van, akkor nekem mindentől kezdve, hogy megtértem és újjászülettem, semmi dolgom nincsen. Eljárok istentiszteletre, olvasom az igét, még imádkozok is, ha megkérnek, még szolgálok is egy kicsit, de alapvetően a cselekedetek, mint olyan, teljesen háttérbe szorul az életében, mert csak a megváltásnak az egyik aspektusára fókuszál. A másik véglet pedig az, hogy elfogadja ugyan elméletben, hogy hitáltal van üdvössége, és Krisztus megbocsátotta minden bűnét, újjászületett, viszont ő úgy érzi, hogy neki ezért meg kell dolgozni, Istennek valamit vissza kell fizetni azért, amiért őt megváltotta, és belemegy egy ilyen teljesítménycentrikus, és később szinte törvényszerűen következik, hogy bemegy a törvény uralma alá, és a törvény cselekedetei által próbál meg úgymond valamit kompenzálni abból, amit Isten értetett. Ha mondanom kell, egyik gondolkodásmód sem jó, ugyanis az Új Szövetségben azt lehet látni, hogy a jó cselekedetek, amiket nekünk tennünk kell, azok üdvösségjelzők, de nem üdvösségszerzők. Nem azért teszünk jót, hogy üdvösségünk legyen, hanem azért teszünk jót, mert üdvösségünk van. És minden egyes hívő embernek kötelessége az, értsétek jól ezt a szót, hogy az ő hite, amit Krisztusban nyert, megmutatkozzon a cselekedetekben is. Mert Krisztus ezen a földön, amikor munkálkodik, abban bennünket használ fel. Minket használ fel abban, hogy építse az ő királyságát, építse az ő eljövendő uralmát. Négy igeverset emeltem csak az Új Szövetségből a cselekedetekkel kapcsolatban, hogy egy kis átfogó képet kapjunk erről. És ismét szeretném hangsúlyozni, hogy itt nem a törvény cselekedeteiről van szó. Tehát nem arról van szó, hogy mi volt az Ószövetségben megírva, és ha én azokat megteszem. Ezek teljesen más kategóriájú cselekedetek, mert nálunk az Új Szövetségben Krisztus betöltötte a törvényt, ezt a betöltést Isten nekünk számította Krisztusban, ezt nevezzük megigazulásnak, hát a törvény cselekedetei már ebből a szempontból, mint megigazulás, nem vonatkoznak ránk. Az Efézus 2:10-ben olvashatjuk az alapigét, hogy mert az ő alkotása vagyunk teremtetvén általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Nagyon fontos szó, hogy Isten előre elkészített a jó cselekedeteket. Tehát nem neked kell kitalálni, nem neked kell összebarkácsolni, ezeket Isten előre elkészítette számodra. A te felelősséged az, hogy ezeket a jó cselekedeteket, amelyeket Isten hoz eléd, hogy ezekben gyakorold magad, ezeket észreveszed vagy sem? Elmész emellette vagy sem? Ugyanis Isten nem azokat készítette el jó cselekedetre, ezekkel kapcsolatban, amelyekre azt gondolt, hogy hát én ezt úgyse tudom megcsinálni, meg hát én ehhez nem értek, hanem Isten ezeket a jó cselekedeteket számodra is elkészítette, és kész és képes vagy rá, hogy ezeket meg tud tenni, végre tud hajtani. Ne legyünk olyan gondolkodásmódúak, hogyha kezünk ügyébe esik valami, és meg tudjuk tenni, még tényleg az Úr is indít rá, akkor nem mondjuk azt, hogy hát ez nem az én dolgom. A széket úgyse nekem kell megigazítani, a szemetet úgyse nekem kell kivinni, stb. Hanem ha mi kezünk ügyébe esik dolog, azt tegyük meg. Ugyanis ezek a jó cselekedetek, amelyeket Isten elkészített, sokszor egy pohár víznél kezdődik. Emlékezhetünk rá, Jézus mit mondta tanításában, hogyha valaki egy pohár vizet ad még, az sem veszti el a jutalmát. Sokszor csak egy pohár víz ez a jó cselekedet. Vagy egyszerűen egy idős embert átsegíteni a másik oldal, és közben elmondod neki, hogy három szóval az evangéliumot. Nekem nem biztos, hogy menne, de megpróbálnám valószínűleg. De vannak ezek a jó cselekedetek. És ezek azért értékesek, mert ezek Istentől jönnek, és nem a te találmányaid, nem te tákolod össze, és nem te eszkábálod. És a járjunk kifejezés az tulajdonképpen egy életvitelt, egy életmódot jelent. Hát a hívő emberre jellemző az, hogy jó cselekedetekkel jár. Nyomában jó cselekedetek fakadnak. Nem a rosszat teszi, nem a rombolásra, nem a pusztításon jár az esze, nem azonban, hogy a mennyasszonyt beszeplősítse, tönkretegye, hanem a jó cselekedetekkel építi a gyülekezetet és természetesen saját életét is. Titus 2:14-ben azt olvashatjuk, aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól, és tisztítson önmagának kivált képen való népet, jó cselekedetekre igyekezőt. Itt is érdekes, hogy a megváltás után a megtisztítás jön a hamisságtól, és olyan népet, ami jó cselekedetekre igyekszik. Hát ne szégyeld azt, hogyha jót teszel. Nem kell szégyelned, hogyha esetleg olyat is teszel, amit nem szoktál, vagy éppen nem fér bele a gondolkodásmódodba. És amikor tapasztaltam azt, hogy mentem anyukámhoz, és a Tóthus Kerbet a bérháza között van egy ilyen kis lejáró, és ott mentem le, és láttam, hogy jön egy kismama úgy felszerelkezve nagy csomagokkal, meg a babakocsival, és segítettem neki lejönni. És olyan rémülten nézett rám, hogy én mit akarok csinálni, hogy valami, lehet, hogy valami bajt akarok. Nem természetes az emberek számára, hogy segíteni akarunk neki. Pedig szerintem nem voltam olyan rémisztő, rendesen fel voltam öltözve, meg voltam borotválkozva, de valahogy megijedt. És de aztán látta, hogy nagy baj nem lesz, úgyhogy segítettem neki. Tehát ami a jó cselekedetekre igyekezők legyünk, nem szégyen az, hogyha jót teszünk, vagy jót cselekedhetünk. A 2 Péter együttben azt olvashatjuk, hogy ugyanerre pedig teljes igyekezetet is fordítván, hogy hitetek mellé ragasztatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé pedig tudományt. Itt is látszik a sorrend, hogy előbb a hit, tehát a Krisztusba vetett hit, a megtérés, újjászületés, és emellé ragasztani, hozzá kell rakni jó cselekedeteket. Nem szégyen az új szövetség, hogyha jókat cselekszel. Ne félj tőle, hogyha jó dolgokat teszel. És a jó cselekedet mellé pedig tudományt. És a Máté 5.16-ban olvashatunk egy alapelvet még. Úgy fénylik a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Ebből is világosan kitűnik, hogy a jó cselekedetnek az a célja, hogy Isten megdicsőjön általa. Ha valamit azért teszel, hogy a te nevedet felolvassák a gyülekezetben, vagy hogy újságcikk legyél, vagy hogy transzparenseken szerepeljél, vagy valami, akkor nem az Isten dicsőségét keresed. Az a magad dicsőség. A farizeusok az Jézus korában ugyanezt tették. Nagy, széles, imaszíjak voltak, csörömpöltek, mikor mentek adakozni, mindent elkövettek, hogy felhívják magukra a figyelmet, de az újszövetségi hívő ember úgy teszi a jót, hogy nem ő van a középpontban, hanem Isten. Mindent azért tesz, hogy az Atya megdicsőjön. És ha megkérdezik tőle, hogy te most ezt miért csináltad? Azért, mert Isten az Atyám, és Krisztusban szeret engem, és ezt a szeretetet akartam veled megosztani. Ennyi az egész, nem kell túl bonyolítani. Ha kérdezi, akkor majd kifejtjük. De elég csak 3 mondat, és mindig ez a legfontosabb. Ez egy jó mérce, hogy amikor teszel is valamit, gondold végig, hogy miért teszed. Hogy én kicsit nagyobb, szélesebb, fényesebb legyek, vagy azért, mert szeretem az Atyámat, és azt akarom, hogy az emberek megismerjék rajtam keresztül. Független attól, hogy mit teszek, amit Isten elkészített, hogy abban Isten tudjam felemelni. Nem öncélúan, nem magamutogató módon, hanem Istenre néző tekintettel és lelkiismerettel. És ez az elmúlt alkalommal csak utaltam rá, hogy ez a fajta világosság, ez Krisztust hordozza a világba, ez bemutatja. Ez egy ilyen tevékeny, cselekvő szeretete sokszor Istennek, egy kinyújtott keze az Úrnak, hogy az elesetteket, a szükségben lévőket felsegítsük, támogassuk, elsősorban a gyülekezetben, hiszen megvan írva, hogy a saját házunk népéről gondoskodjunk, ezt értem az úrházára is, és másodszorban pedig a kívülállók felé, hogyha szükség van ilyenfajta segítségnyújtásra. Tehát fontos, hogy ezekkel a cselekedetekkel jól tárazzunk be. Ezekkel majd sokkal szebb lesz a mennyasszony az utolsó felvonás időszakában, amikor megállunk az Úr előtt, és fontos az, hogy mit viszel magaddal. Fontos az, hogy mennyi kincset gyűjtesz a mennyben. Viszünk magunkkal nagyon sok dolgot. Az értéktelen dolgokat, amiket a testnek arattunk, vagy a testnek vetettünk, azok itt fognak maradni. Igaz, hogy a koporsón nincsen zseb, de szellemi javakat, szellemi kincseket tudunk magunkkal vinni. Fizikális javakat nem fogunk, de szellemi javakat rengeteget tudunk majd vinni. És hogy Pál is mondja, egyik csillag jobban fog fényni az Isten királyságába, valakin egy egész ilyen koszorú köteg lesz, valakin pedig egy sem lesz. Ő is üdvözölni fog, áldassék érte az Úr neve, de ő nem fog magával vinni semmit. És igazából az ítéletnek az lesz majd az egyik ilyen szerintem legmegdöbbentőbb aspektusa, amikor Isten el fogja mondani, hogy mennyi mindent tehettünk volna meg, amit nem tettünk meg. Lustaságból, kényelemből, kérkedésből esetleg, vagy nem éreztük magunkhoz méltónak, hogy ezt vagy azt a dolgot megtegyük, és Isten szerintem le fogja ezt pörgetni előttünk majd, hogy mi az, amit nem tettünk meg, és megtehettünk volna. És akkor nézzük egy kicsit a királyság lakomáját a földi vonatkozásban. A A Márk 14:25-ben olvashatjuk a úrvacsora szereztetés igéi kapcsán, amikor Jézus az övéjével együtt van. Bizony, mondom nektek, nem iszom többé a szőlőtőnek a gyümölcséből mind a manapig, amikor mint újat iszom azt az Isten királyságában. Hát lesz egy időszak, amikor Jézus eljön az övéivel a földre, létrejön az 1000 éves királyság, lesz egy 75 napos átmeneti periódus majd a fennevad és hamis proféta megsemmisítés, illetve kénkővel égő tóba való bedobása és a 1000 éves királyságnak a megalapítása között. Itt számtalan esemény lesz, erről korábban már beszéltem, és Jézus azt mondja, hogy lesz majd egy időszak ebben a korban, amikor eljön ez a királyság, akkor ő újat fog inni. Tehát amikor eljön Krisztus az ő királyságában, jönnek az apostolok, jön az egyház vele együtt, akkor újat fog inni az Isten királyságába. Az új bor sokszor az Ószövetségben, illetve a bőséges telm is mindig az 1000 éves királyságnak a szimbóluma. És itt is ezt találjuk, hogy Jézusnak ez egy kijelentése volt. A Lukás 14:15-ben azt olvashatjuk, halván pedig ezeket egy azok közül, akik ővel együtt ültek, ezt mondta neki, boldog az, aki eszik kenyeret az Isten királyságában. Itt a kenyér fogyasztásáról van szó, itt is egy fizikális kenyérről van szó. A mennyben az angyalok eledele van a manna, itt most nem arról van szó, hanem a kenyérről. És ezután mondja el Jézus azt a példázatot, a mennyegzői vacsorának a példázatát, hogy vannak a hivatalosak, a meghívottak, akik visszautasítják ezt a nagy kegyelmet, ami a meghívással együtt jár, és végül is nem lesznek Isten népének a tagjai. Itt is lehet látni azt, hogy az Isten királyságában lesz bor és kenyér fogyasztása is. És Ézsaiás 25:6-7 szintén egy kulcsfontosságú igevers, és szerez a seregek ura minden népnek e hegyen, itt a Cionról van szó, a Sion hegyéről, lakodalmat kövér eledelekből, lakodalmat erős borból, belős kövér eledelekből, megtisztult erős borból, és elveszi a hegyen a fátyolt, amely beborított minden népet, és a takarót, amely befedett vala minden népségeket. Hát itt gyakorlatilag egy ilyen globális szeretet vendégsége lesz az atyának, amelyben minden nép, minden nemzet meg lesz hívva, akik átmentek a Josafát völgy ítéleten, erről szól a Máté evangélium 25. rész 31-46. Versig terjedő szakasz, és egy csodálatos ünnepi lakomát készít Isten, és jelenlegi reménységem és látásom szerint ez lesz a bárány mennyegzője, amikor minden nép, akik átmentek ezen az ítéleten, a feltámadt ószövetségi szentek, illetve a 7 éves nyomorúság mártírjai, mind meghívottak, mind nász nép részt fognak ezen az ünnepi eseményen venni. Erre találok több igei utalást, de ahogy hangsúlyoztam, nem lehet, hogy nem pontosan így lesz, előre is elnézést kérek, de a több ige és profécia alapján inkább ezt erősíti meg bennem az ige, hogy Isten majd ezt a földön fogja végrehajtani majd ezt a hatalmas mennyei lakomát, és az igazi nagy kérdés elsősorban az, hogy ott leszünk, vagy nem leszünk. A lényeg a mi számunkra az, hogy Krisztusban, mint mennyasszony ott legyünk, és ezért nekünk még sok mindent kell tenni. Nem elsősorban az üdvösség miatt, az Krisztus dolga, hanem azért, hogy a mennyasszonyt most a jelenlegi korszakban is segítsük abban, hogy felkészüljön. Segítsünk abban, hogy egyre tisztább legyen. És vizsgáld meg, amikor eljössz mondjuk egy istentiszteletre, egy gyülekezetbe, vagy egy szolgálatba, hogy milyen motivációval teszed, milyen szándékkal teszed, mi az, ami motivál téged, amikor elmehetsz szolgálni a gyülekezetbe, vagy csak akár eljössz a gyülekezetbe, mert éppen mondjuk arra van szükséged, hogy feléd szolgáljanak. Mert meg vagy fáradva, meg vagy terhelve, akkor legyen nyitott arra, hogy valaki oda menjen, és egy kicsikét azt a fehér ruhát ott rendezgesse meg rajtad egy kicsit, mert ezek a fehér ruhák, ezek a szentek megigazultságból fakadó cselekedetei, ezek majd fognak bennünket építeni, és elvisznek, elkísérnek bennünket egészen az örökké valóságig. Tehát ezek nem az üdvösséggel vannak összekötetésben, hanem a megjutalmazással vannak összekötetésben. A jelenések 21 és 22. része egy nagyon-nagyon gazdag igeszakasz. A táborban most nagy élményem volt, Géza bácsival beszélgettem erről a két fejezetről, és hát, megmondom őszintén, lett muníció bőven belőle. Nagyon sok bölcs dolgot kaptam Géza bácsitól, és most erre az idő rövidsége miatt nem fogok kitérni. És nagyon röviden beszélek arról, hogy az eljövendő 1000 éves királyság után időszakban, amikor a utolsó ítélet megtörténik, akkor lesz egy új ég és az új föld, és a Isten királysága, az Istennek a mennyei Jeruzsáleme, és nem a földi, amikor alászáll, akkor azt úgy látja a János is, mint a báránynak a feleségét. Tehát abba a szépségbe, abba a tündöklő ragyogásba, és nem véletlenül fejezi be úgy János apostol a jelenések könyvét, ahogy befejezi, és azt is látni kell, hogy ha megnézzük az új szövetséget, talán nem is véletlen, hogy a jelenések könyvét János apostol írta. Ugyanis János apostol volt az a személy, aki talán a legközelebb állt Jézus Krisztushoz. És amikor a János evangélium a 21. részében van egy olyan különös szó, látszólag nem tűnik olyan jelentősnek, de mikor azt mondja az írás, hogy az a tanítvány, akit Jézus szeretett. Ott a héber fordításokban, vagy az arám fordításokban egy olyan héber szó jön vissza, itt az agapé szónak van egy alakja, amit a héberben az ohév szóval adnak vissza, ami a legközelebbi barátot jelenti. Egy olyan barátot, akivel szemben a másik barát minden titkát megosztja. Az utolsó, legtitkosabb vágyait, gondolatait is megosztja vele. És ha megnézitek, egyről a jelenések könyve az, amiben a legnagyobb titkok tárolnak fel előttünk. Az egész új szövetségben az egyetlen egy profétikus irat, a jelenések könyve. És itt olyan dolgokat mond el magáról Jézus is, illetve János is, ami semmilyen más apostolnál, vagy evangéliumi könyvekben nem találunk meg. És ez az ohév egy olyan személy volt, aki a legtöbb esetben a mennyegzőn, ő volt a vőlegénynek a tanúja. És az ohév volt az, aki a családtagoknál is szinte egyen rangban volt azzal, hogyha a barát bírósági tárgyalásra került a sor, akkor ő nem tanúskodhatott mellette vagy ellene. Nem kötelezhették rá, hogy ellene tanúskodjon semmilyen formában. Mellette még megengedték, de ott is ugyebár a részrehajlás veszélye fenntárt, pont emiatt a kapcsolat miatt, de semmiképpen nem fogadták el, hogy ha ellene tanúskodik, még azt sem fogadták volna el. És valószínűleg nem tudjuk, majd meglátjuk, lehet, hogy majd Jézusnak az egyik oldalán, hogy kérte is az anyjuk, hogy a két fiú jobb és bal oldalt üljön, mondta Jézus, hogy ez nem a ti dolgotok, majd az atya eldönti, de lehet, hogy Jánosnak ez a dolog megfogadatni majd, hogy ő lesz majd a Krisztus mellett, és ő lesz majd az a mennyasszonyt, vőlegényét kísérő, úgymond tanú, aki majd, vagy esetleg be fogja majd vezetni a mennyasszonyt. Ezt pontosan nem tudjuk, ezek titkok, csak itt a héber szóval lehet következtetni arra, hogy itt egy nagyon érdekes esemény lesz majd még az eljövendőben. És arra szeretném befejezni a szolgálatomat, a jelenések 22.17-tel, ami számomra egy nagyon kedves igevers, és sokszor azon szomorodtam el úgy magamból, hogy olyan megszokásból szoktam ezt így kimondani. Nem mindig, de úgy sokszor, hát ezt szoktuk mondani, akkor mondjuk már megint, hanem nagyon mély üzenete és tartalma van ennek. Azt mondja itt János, hogy és a szellem és a mennyasszony ezt mondják, jövel, és aki hallja, ezt mondja, jövel, és aki szomjazik, jöjjön el, és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen. Ez a mennyasszony legnagyobb sóhaja, ez a legnagyobb vágya, mint a legtöbb mennyasszonynak, hogy várja a vőlegényt, igaz? Alig várja. Egy normális mennyasszony az örül, hogyha a vőlegényével lehet, és ahogy mondtam, zsidó mennyegzői szokás van, abban az időben a mennyasszonyok nagyon türelmetlenek voltak. Nem tudták, mikor jön a vőlegény, sokszor se tudták, hogy néz ki. Teljesen meglepetés volt a dolog, mikor találkoztak vele, hogy ez lesz az, na, majd valami. De nekünk nem kellett félni, tudjuk, hogy Jézus mikor megjelenik, akkor az olyan lesz, hogy tudunk róla, tehát ettől nem kell félni, és minket is pont egy ilyen ránctalan, teljesen oriflém és egyéb dolgoktól mentesen fog majd maga elé állítani, és nem lesz szükség majd arra, hogy ilyen fizikális dolgokkal csúfítsanak el bennünket, vagy szépítsenek, hanem általunk vitt, Krisztus által előre elkészített dolgokat tudjuk megtenni. Én kívánom azt, hogy legyen ez egy imádság a szívünkbe, készüljünk az Úrral való találkozásra, munkálkodjunk a mennyasszony szépségén, megtisztításán, személyes életünkben, de a közösségi életünkben is. Amen.